Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, folytatva a Kolossé levél magyarázatát, a soron következő ígerész alapján szeretném Isten igéjét hirdetni, az ő üzenetét lelke segítségül hívásával. A levél 4. fejezetének 2. és 3. versei, de a hallott, teljes felolvasott íge összefüggései alapján. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az Isten nyisson előttünk ajtót az igének, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Amen. Kedves ünneplő testvérek, virágvasárnapi gyülekezet. Az apostol a Kolossé levélben egy egész tanítását, teológiáját adta az imádságnak, az imádság miben létének, fontosságának, gyakorlati jellemzőinek. Most itt a levél végén visszatér ehhez a témához, és egyrészt átismétli azt, amit az imádságról eddig már mondott, nem mindent, de a legfontosabbakat újra mondja az apostol, milyen az Istennek kedves imádság, és 4 ilyen jellemzőt emel ki, a sort persze lehetne folytatni, és az ismétlés után egy 5. elemét is kihangsúlyozza az imádságnak, és ez itt most a novum, az új üzenet, az az új üzenet, amit különösképpen szeretnék hangsúlyozni majd előttetek. De hát haladjunk azért sorba az igén, és nem árt az ismétlés sem. Azok az ismétlések, amit ma is elénk tárta az apostol, tehát kezdjük innen. Az imádságról elmondja a kolossé testvéreknek, akik megtért hívő emberek, Isten hívő népe, akik rendszeres kegyességben élnek, és rendszeresen imádkoznak élő, feltámadott urukhoz. Számukra nem ismeretlen az, ezért is, mert az apostol így újból belecsapni minden előkészítés nélkül a témában, hogy az imádság az természetes. Isten népe számára, az egyes hívő ember számára természetes. Azt is elmondhatjuk, hogy ma az imádság nem egy homályos derengés, hanem mindig nyitott Bibliával a kézben történik, keresve Isten aktuális igéjének még aktuálisabb üzenetét, és arra készülve, arra válaszként, és az egész napra készülve hangzik el az imádság egyéni és közösségi értelemben egyaránt. Tehát az imádság, mint a rendszeres kegyesség 2 eleme, természetes Isten népe számára, mégpedig ez a természetesség olyan, mint a lélegzetvétel, csak ez lelki lélegzetvétel, és ahogy a testi lélegzetvétel nélkül elpusztulunk, a lelki lélegzetvétel, rendszeres lelki lélegzetvétel nélkül is elsorvad a hitünk. Nyilván nem említ olyat az apostol, annyira nem megy bele a technikai kérdésekbe, hogy mikor kell imádkozni, hiszen az elhangzott itt is utalásként, más helyen pedig kimondja az apostol, hogy szüntelenül imádkozni kell, imádságos életet kell élni, de mégis kell az imádságnak, az igeolvasásnak, hogy legyen egy rendszeres helye az életünkben minden nap, újból és újból, és itt a teológusok az egyház atyáktól kezdve a nagy teológusokig segítenek ebben. Bonhoeffert többször idéztem már, hogy mielőtt emberekkel találkozunk, Istennel kell találkoznunk. Tehát induláskor, reggel, hogy Isten felemeljen bennünket, hogy más lélekkel induljunk neki a hétköznapok kemény mókuskerekeibe, küzdelmeibe, a nem várt hatásokba, hogy más lelkülettel tudjunk élni, szólni, vezetni, dönteni, emberekért felelősséget vállalni. És figyeljétek meg, hogyha, mert ok mindig van, ha elmarad ez a 5-10 perces lelki elcsendesedés, ahol figyelem a napi igét, kiírok egy üzenetet, és mondjuk a családban, vagy legalább a házastársammal együtt megfogalmazunk közösen egy imádságot, elmondjuk, vagy le is írjuk, és így indulunk el, más lélekkel indulunk el, Krisztusi lélek lesz bennünk, mielőtt emberekkel találkozunk, Jézus Krisztussal kell találkoznunk. Nem maradhat el ez a természetes lélegzetvétel a mennyei világ gazdagságából való feltöltődés csodája. És ebből kiindulva, ebből a természetességből kiindulva, a következő jellemzője az imádságnak, ami szintén ismétlés, hogy az imádságban legyetek kitartóak. Mintha ugyanazt mondaná az apostol, amit már itt érintett, és a Kolossé levélben több helyen kimondott, és én is hangsúlyoztam, hogy rendszeresen. Csak hogy a kitartás az egy súlyosabb kifejezés. Mert éppen arra figyelmeztet, hogy ezt a lelki rendszerességet a nagy ellenség mindig meg akarja akadályozni. Hogy jaj, reggel futni kell, nincs idő, elkésünk, még ezzel nem vagyok elkészülve, előző nap későn feküdtem le, nem aludtam ki magam, most gyorsan rohanni kell, nincs mese. A gonosz mindig talál arra ürügyet, okot, hogy ez ne legyen rendszeres. Hogy ne legyünk kitartóak. Ebben a lelki részben sem, és akkor sok minden más keresztény tulajdonságban sem. És figyeld meg, hogy az emberi természet úgy működik a maga gyarlóságában, ó emberi voltában, hogy először csak egy napra adjuk abba, aztán kimarad egy hétig, aztán egy hónapig, egy évig, aztán évekig, és minél inkább kimarad, annál nehezebb visszahozni. Tehát ez a kitartás, ez azt jelenti, hogy aláhúzza a rendszeresség fontosságát, hogy megfulladunk lelkileg. Durva óemberi emberekké torzulunk, ha ezt a rendszerességet kitartás nélkül elveszítjük. Ha egyetlen egy láncszem elszakad, régi példával élve, akkor a vödör beleesik a kútba, és nincs az a csápja, ami egy mély kútból a vödröt ki tudja halászni, meg tudja találni. Csak egyetlen egy példa érzékelteti a kitartásnak a fontosságát minden külső októl elvonatkoztatva. Személyes bizonyságtétel, hogy 30 évig minden nap elmentem reggel a Balatonpartra, már az igével a fülemben kocogni, ott születtek meg a prédikációk, a legjobb döntések, végig imádkoztam, miközben testben, lélekben, szellemileg olyan jól még soha nem éreztem magam, és aztán kimaradt egy nap, aztán kimaradt egy hét, és most már kimaradtak évek, és most már az ember úgy érzi, hogy szinte nem is tud visszajönni, és ezt nem lehet csak a kóra fogni, mert akkor is lehet sétálni, egyebek. Tehát természetes és kitartás. Ami ezt a rendszerességet aláhúzza, hogy figyeljetek, mert éppen ebben van a titok, és a nagy ellenség ezt akarja tőlünk elvenni. A harmadik jellemző, ami szintén ismétlés, hogy természetes, kitartó és éber az Istennek tetsző imádság. Vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan egyéni és közösségi szituációk, kontextusok, egyházban, nemzetben, világban, amikor olyan a helyzet, hogy szinte parancs, hogy térdre imára. Mert amiben vagyunk, az emberi erő, emberi bölcsesség, emberi tárgyalás, emberi akarat nem tudja megoldani. Könyörögni éberen, és addig abba nem hagyni, amíg Isten szabadító cselekvését meg nem tapasztaltuk. Ez az éber imádság már nem csak egy beszélgetés a mennyei atyával, hanem nagyon komoly, odaszánt, folyamatos, szüntelen munka. Hogy Jézus Krisztus a Getsemáné kertben imádkozott abban a nehéz helyzetben. Az imádság tartalmát ismerjük, de úgy imádkozott, olyan éberen átvirrasztva az éjszakát, miközben a tanítványok elaludtak, hogy az izzadság cseppjei, mint meg annyi vércseppek hullottak alá a kövezetre. Ez az éberség, hogy Úrunk Istenünk, megvalljuk, hogy nincs más, most tényleg nincs más, csak Te tudsz segíteni. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. És valóban olyan a helyzet, hogy egyéni, közösségi értelemben gyakoroljuk az imádságnak ezt az éberségét, odaszánt, térdre borulva, vagy bármilyen módon felemelkezekkel, vagy valaki csak ülve, itt nem a külső megnyilvánulás a lényeg, hanem ez az odaszánás, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Természetesen, kitartóan, rendszeresen, adott helyzetben, éberem, és egy negyediket még idehoz az apostol, tényleg ismétlésként a hálaadást, hogy szüntelenül legyetek hálaadók. Hogy mindig azt nézzétek meg, hogy mennyi mindent kaptatok az Úrtól, és hogy konkrétan tudjátok minden nap megmondani, bármilyen helyzetben vagyunk, hogy ezért és ezért adhatunk hálát az Istennek. Ez a hálaadás az jelző, hogy bizonyosságunk van afelől, hogy Isten meghallgatja az imádságunkat az ő akarata szerint, és soha nem engedte el a kezünket. És nyilván nem szól az apostol a magasztalásról, nem szól a bűnvallásról, nem szól a Szentlélek segítségül hívásáról most itt, nem szól az ismétlésben a közbenjáró könyörgésről, és az imádság számos más formájáról, jellemzőjéről, amit korábban már említett, de ezt a négyet ismétlésként idehozza. És aztán következik az új elem, az ötödik. Ami valóban itt novum, és akkor ezt húzzuk alá, ezt vigyük haza, amit így foglalhatnék össze, hogy imádság a keresztény bizonyság tételért, hogy mi, akik egymás hite által épülünk, és az evangélium öröme átjár bennünket, a kívülvalók felé is tudjuk hirdetni, élni és hirdetni az evangéliumot. Benne volt ez a kifejezés a mai szakaszban, hogy a kívülvalók felé. Micsoda méltóság, hogy Isten erre méltatott bennünket. Ez a három T, hogy tőlünk terjed tovább az evangélium, hogy imádkozzatok azért, hogy az Isten ajtót nyisson ebben a sokféle világban az evangélium előtt, és hadd hirdessük hitelesen a Krisztus titkát, és Isten szent lelke hadd fedje fel a Krisztus titkát. Tehát nem csak értem imádkozik, nem csak a szószéki prédikációért imádkozik, a keresztény bizonyság tételért, amely minden hívő embernek feladott a küldetése, az egyetemes papság sokat emlegetett elvét valva, hogy te a magad helyén hogyan tudod tovább adni az evangélium örömét. Milyen keresztény bizonyságtevő vagy, és imádkozzunk egymásért, mert ez valóban küldetésünk. És itt az apostol elkezdi sorolni, hogy milyen az Istennek kedves keresztény bizonyságtétel a kívül valók felé, És így gyakorlatilag hat olyan jellemzőt mond, amit én most csak így megpendítek, mert az egész keresztjén bizonyságtételről szóló tanítás benne van ezekben a jellemzőkben, de miközben látjuk, hogy milyen magasra állította Isten a mércét, hogy különösképpen látjuk azt, hogy mennyit kell ezért imádkozni, és mennyit kell ehhez tanulni, de hát a tanulás megvan, mert együtt vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy ebben tanuljunk. Na, a keresztény bizonyságtétel első jellemzője, hogy helyes. Az Istennek kedves módon helyes. Úgy helyes, hogy a keresztény bizonyságtétel nem a magáit mondja, nem a maga igazságát, gondolatát, spekulációit Istenről, hanem átjárja az ige üzenete, a Biblia üzenete, ezáltal a Jézus Krisztusról szóló evangélium, az örömhír, ez a helyes hermeneutika, ez a helyes írás magyarázata, hogy Jézus magyarázta az írásokat, az Ószövetséget is, hogy ezek azok, amelyek rólam bizonyságot tesznek. Tehát, hogy nem a magamét mondom, hanem azt, amit én is úgy kaptam az Istentől, Krisztus által, és amely újjászült, amely megörvendeztette az életemet, és ezt az örömet, ezt az evangéliumot szeretném tovább élni, tovább mondani másoknak, akik körül élek a magam hivatásában. Tehát a helyességben mindig Isten a mérce. Isten Krisztusról szóló evangéliumi üzenetét élni és továbbadni minden helyzetben. Hiszen ő azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Az élet, a bőség, a közösség örömhírét, a megváltás, a bűnbocsánat, új élet, örök élet örömhírét továbbadni. Ettől helyes egy keresztény bizonyságtétel. Tehát nem mondhatsz akármit. Nem a tiédét mondod, Pál apostol sem. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, mondja az apostol. De ez átjár, ez feszít bennünket, és nem tudom nem élni, nem tudom nem mondani, kommunikálni, tovább tradálni. Családban, munkahelyen. Tehát helyesen. Aztán a második feltétel, és egyre inkább látjuk, hogy mennyire kell ezért könyörögni, hogy világosan. És ez a legnehezebb. A kettőt együtt érvényesíteni, hogy helyesen, vagyis hogy lehet úgy a keresztény üzenetet tovább adni egy Istentől elszakadt, elvilágiasodott világban, ahol az őket mégis eléri. Hűen az igéhez, és mégis világosan, tömören, egyszerűen, érthetően, és egyszerűségében is nem felszínesen, hanem evangéliumi mélységekkel és magasságokkal hirdetni. Egyszerűen mélyre menni és az evangélium magasságát hirdetni. A ma ember nyelvére, szituációjára, kérdéseire lefordítani, apró pénzre váltani. Úgy, hogy közben ez a világosság azt jelenti, hogy legalább egy üzenet morzsát elvisz, legalább valami megszólítja őt, amit tovább gondol, ahogy a pünkösdi gyülekezet 3000 emberét szíven találta az ige hirdetés. Ezt jelenti, hogy világosan ezt a megszólítottságot egyszerűségében is mély. Tudod, ez a megszólítottság olyan, mondtam már, újra elmondom, fogorvos, kitáltam a számat, és akkor addig, amíg nem fáj, addig semmi gond, abban a pillanatban, hogy ideget ér, és mint az anyamat rángatnák lefele, abban a pillanatban jelzem, hogy oppa, ez már az én ügyem is, itt már megszólítottam, úgyhogy kérek szépen injekciót, vagy valamit. Tehát amikor ugye a terepszínű arcnak vége van, amikor abba hagyom azt, amin gondolkozom prédikáció közben, hogy elzártam-e a gázt, vagy egyebek, vagy ki tudja, hogy mire gondolok beszéd közben, hogy egyszer csak érzem, hogy oppá, ez itt most megszorított, ez most megtalált, ez most szívem talált, mint egy nyíl lelki értelemben. Tehát így egyszerre világosan, helyesen. Helyesen és világosan. És a fiataljainknak is, akik annyira várnak arra, hogy megszólítsák őket. Annyira várnak arra, hogy hogyan tudjuk úgy megszólítani őket, hogy nem mi igazolunk 100%-ig hozzájuk, persze ismerjük őket, hanem mi kezdünk el a helyes igével világos, korszerű módon hatni rájuk, nem szeretem ezt a kifejezést, szolgálni feléjük, és a Szentlélek az, aki hatni fog. Tehát ugye lehet a keresztény bizonyságtételért imádkozni, nem csak az én feladatom, az egyház minden tevékenysége igehirdetés, és ez a ti feladatotok, a ti felelősségetek is. Tehát helyesen, világosan, és alkalomhoz illően. Vagyis nem kell mindig erről beszélni. Sőt, higgyétek el, hogy a munkahelyen kinn a világban egyre kevesebbet kell erről beszélni. A minden nyomorúságunk ellenére való hiteles élet az, a mennyei több, amely elindíthatja ezt a folyamatot, hanem egyszerűen csak odafigyelek a másikra. Nem folyton én beszélek. Pont ez a lényeg. Hogy mint egy így leuralom a másikat azzal, amit én akarok mondani, akár munkahelyi téma, akár az igével kapcsolatban, hanem hogy egy gyorsnak lenni a hallásra. Késedelmes a szólásra. Sokszor elmondtuk már ezt, de nem lehet elégszer, és a bizalmába fogad az illető, az lehet fiatal, lehet középkorú, lehet idős, és egyszer csak képződik a Szentlélek által egy híd, és akkor mondhatom. A szavaimmal is, a bennem lévő reménységet. De ha akkor nem mondom, akkor a kövek fognak szólni, illetve hát akkor elhangoznak kérdések, amelyre tudok-e akkor szintén helyesen és világosan válaszolni, hogy az illető elinduljon a hit útján. Ez az alkalmas időben való szólás, ez az Istentől készített idő, az Istentől készített kairosz, amit vegyünk észre. Tehát helyesen, világosan, az isteni alkalomhoz igazítottan, és az is ott volt a mai igében, hogy kedvesen, sóval fűszerezettem. Egy kemény, durva világban, ahol a beszédünket is átjárja ez az agresszivitás, ez a kedvesség, ez nem ilyen mézes mázosságot jelent, hanem ez egy erős szeretettel teli kedvesség, vagy az énekek éneke mondja Krisztus váltság haláláról, hogy erős a szeretet, mint a halál. De ebben a kedvességben a finomság, a tapintat mellett ott van az Isten ereje. Ott van az Isten féltő szeretete. Ahogy a proféták is nagyon keményen szóltak, de nem a saját frusztrációjuk, indulatuk, agressziójuk, lelki, mentális betegségük folyamánya volt az, hogy dübörögtek valakire, hanem az Isten féltő szeretettel teli intését mondták. Tehát nem én haragszom, hanem az Isten, és én se harag alatt vagyok, de ez a harag, ez féltő szeretettel teli harag, amelyben ott van Istennek az a szeretete, ami végül, és ez lesz a rezümé a kedves beszédnek a gyönyörű élményét tapasztaltatja meg azzal, aki ezt hallgatja. Féltő szeretettel, kedvesen, tapintattal, és a szeretet erős a kellő időben. Nézzétek meg, hogy a világban is, és az egyházban is annyi az agresszió. Egyébként a szószék ige hirdetésekben is. És ez az agresszió nagyon sokszor pszichikus agresszió, nem a Szentlélektől való kedvesség. Egyszer egy egyetemi tanárnővel beszélgettem, aki egy kis gyülekezetben gondnok, negyedik, ötödik lelkészt próbálják megszokni sokok miatt, de őnek olyan hite van és hűség a gyülekezetéhez is, hogy őt onnan még nem lehetett kiebrudalni. És ez példamutató. És soha nem hallottam ilyet. Az előző lelkészükre azt mondta, hogy hát ő pedig egy igére hivatkozó református dzsihadista volt. Meg is rendültem egy pillanatra, na de ez nem egy, ez mindenféle indulat nélkül szeretettel mondtam, mint egy tény megállapítás. Talán értitek, hogy nem jött át az igén az Isten szeretete. És Gyökös Endre mondta, hogy az Isten szeretetének evangéliumát nem lehet ember szeretet nélkül hirdetni. Ember ismeret és ember szeretet nélkül hirdetni. Nos, szóval ezt jelenti a kedvesség, és ez a kedvesség, ez viszont mindannyiunk felelőssége. Ez formálja a közbeszédet. Úgyhogy hogyan fogalmazol? Mit mondasz? Ha reagálnak rá, te hogyan viszont reagálsz? Mit teszel ki? Hogyan teszed ki? Válaszolsz-e? Mit válaszolsz? Érdemes-e egyáltalán, vagy szabad-e egyáltalán ebben az egészben hívő embernek részt venni? Mert a nyilvánosság legalja folyik, és az egyház felelőssége, hogy a közbeszédet is formálja. Ugye helyesen, világosan, alkalomhoz illően, kedvesen. És végül ott van, mert ezért nagyon kell imádkozni, hogy így tudjuk tenni mindezt, a keresztény bizonyságtétel szolgálatának csodáját, hogy az áldás nem marad el. Isten megadja az eredményt. A kellő időben mi csak tegyük hűséggel. Imádkozunk ezért, egymás hite által épüljünk, mert van nekünk is valami feladatunk a magunk helyén, a magunk hivatásában, a magunk talentumaival, hogy a kívül valók felé éljük, és hirdessük az előbb elmondottak szerint az evangéliumot. És nem marad el az eredmény. Isten ezt megáldja. A mag előbb-utóbb kihajt. A mi feladatunk az imádságos, jó reménységgel teli magvetés, és tudjuk, az apostol is megmondta, a növekedést pedig Isten adja. És végül zárásként, tehát ahogy átismételtük, hogy milyen gazdag ez az ige az imádságról szóló tanításban, hogy ez egy természetes, kitartó, éber, hálaadó imádság, amelyben a novum, hogy miközben imádkozunk a mindannyiunk kötelességéért, a keresztény bizonyságtételért, a kívülvalók felé. És tényleg akkor hogyan lehet ezt megvalósítani? Erre mondok egy példát, amit már mondtam, bocsánat, de nem jut most jobb az eszembe. Tavaly augusztus 20-a a Petőfi Színház az 1983-as István a király című a mi korosztályunknak nagyon meghatározó rockoperát felújította, kiváló torkú színészek vannak a Petőfi Színházban, egy remek társulat, az igazgató Uber Frank Pál, aki egyházi középiskolába járt, ez az egész életét meghatározta, és ma is egy hitvalló ember. Aki még azt is el tudta érni, hogy a bemutatóra, a felújításra Szörényi és Brody az első sorban ott ült, egymás mellett még beszélgettek is, holott évtizedek óta nem álltak szóba egymással. Tehát a keresztény lelkület még erre is képes. És elindul a darab, az remek, 20. perc körül. Egyszer csak a színpadnál valamilyen süllyesztő megnyílt, és Koppány éppen a nagy éneklés közben eltűnt, úgy a mélységbe. Valami nagy huppanást is hallottunk még utána. Na, egy ilyen helyzetet, hogy kezelünk, már azzal vizsgázik egy keresztény ember, tele a színház, függönyfények fel, kijön az igazgató úr, hogy elnézést, kedves nézőink, kedves barátaink, történt egy nem várt technikai malőr, megnyílt egy síjesztő, aminek nem kellett volna megnyílnia, nem tudjuk mi a helyzet, kérünk 20 perc szünetet, 20 perc múlva jöjjenek vissza, és imádkozzanak azért, hogy minden rendben menjen, és folytathassuk az előadást. Kimentünk valóban, mi tényleg mondtunk imád magunkban, 20 perc múlva mindenki kivétel nélkül visszajött, igazgató úr kijött, hogy a színész kiválóan kezelte ezt a 3 méteres mélységet, rendben van a lába, rendben van a hangja, folytathatjuk az előadást, dicsőség az Istennek. Óriási taps. És folytatódott az előadás. Értitek, a kívülvalók felé, hát alig volt az szerintem egyházi ember, vagy hívő ember, és ő mégis így kifejezte a hitét, és adta tovább, helyesen, világosan, az alkalomhoz illő időben, egy ilyen nehéz szituációban is, kedvesen, és én hiszem, hogy Isten ott magvetést végzett, és meg lesz ennek az eredménye. Világos állandnapi Urunk, könyörög érettünk, hogy mi is így tudjuk továbbadni azt az evangéliumot, amit nekünk szereztél nagypénteken és húsvétkor. Amen.